De vannak emberek Székelyföldön is, és Magyarországon is, akiknek már tele van a hócipőjük a professzorokkal, a doktorprofesszorokkal, tele van a hócipőjük a pásztorokkal, a karizmatikus megmondó emberekkel, és vágynak arra, hogy valaki egyszerűen, gyermeki módon elmondja azt, amit ő lát. Hogyha az írás Istenről tesz bizonságot, és az írás tökéletes, mi értelme van annak, hogy beszéljünk Istenről? Nem egyszerűbb volna azt mondani, hogy te, olvasd el a Bibliát, elejtől végig, vagy olvasd el a négy evangéliumot, az új szövetséget. Mi értelme beszélni, hogyha az írás tökéletes? Nyilván ez hazugság, az írás nem tökéletes. Istentől ihletett, az Isten gyermekei írták le az ő bizonságaikat, azonban nem tökéletes. És Isten tudja használni az írást, sőt, legfontosabb tárgyi eszköz, ami az emberek rendelkezésére áll, hogy megismerjék Istennek a természetét, az alapokat megismerjék. Miért van szüksége arra, hogy beszéljünk? Miért beszélek én, és miért beszélek mások? Miért beszélek mások is? Főképp, hogyha nyilvánvaló az, hogy én sem vagyok tökéletes. Az írás nem tökéletes, noha a legjobb tárgyi eszköz. És én sem vagyok tökéletes. Hát akkor miért beszélek? Mások miért beszélnek? Más bizonságtevők. És mondok egy meghökkentő választ el a kérdésre. Azért, mert én jobban tudom. Ez kicsi humoros, és ugye hát meghökkentő válasz, hogy én jobban tudom. Kinél tudom én jobban? Hát senkinél, hogy igazából. Egyszerűen csak arról van szó, hogy amit én megérthetek az írásból, nem értek sok mindent. Némely dolgokat azonban megérthettem. Isten megadta az ajándékot, hogy megértsem. Azt én le tudom fordítani egy mai nyelvre. Mai nyelvezettel el tudom mondani azt, amit én az írásból megértettem. És azáltal fel tudom kelteni mások érdeklődését. Akár az írás iránt, akár jobbik esetben az Isten iránt személyesen. És így történik az új nyelveken szólás. Tehát új nyelveken mondjuk el azt, amit egy meglehetősen régies nyelvezettel leírt Károly Gáspár. És az új nyelvek között is különbség van, és egyik sem tökéletes. Az én bizonságom nem tökéletes, az ő bizonsága nem tökéletes, a Biblia sem tökéletes, és ebből az következik, hogy az ember kénytelen személyesen Istenhez fordulni. Mert ha semmilyen külső eszköz nem tökéletes, akkor mi más választása lehetne az embernek, mint Istenhez fordulni személyesen. Így van-e? Tehát megvallom én magamról, az én beszédemről, hogy noha jobban tudom, mint mások, a magam szemszögéből jobban tudom, mint mások, az én beszédem nem tökéletes, az én bizonságom nem tökéletes. Amit én megélhetek Istennel, hát az gyönyörűséges és dicsőséges és tökéletes, de amikor én azt elmondom, az már nem tökéletes. És Isten sem akarta, hogy tökéletes legyen. Hát bibliafordítás és bibliafordítás között különbség van, és többször elmondtam nektek, hogyha valaki álhatatos, és valakinek nincsen problémája a régies magyar nyelvvel, vagy az ízes magyar nyelvvel, amit Károly Gáspár használt, és meg tud azzal barátkozni, akkor a legjobb az ő fordítása. Azonban meggyőződésem, hogy Isten az újabb fordításokat is tudja használni, hogy valakinek elmagyarázza az igazságot, annak alapjait. Tehát meggyőződésem az is továbbá, hogy minél inkább fordítják, minél inkább újtják a Bibliát, annál inkább rontják azt. Ez teljesen biztos. Teljesen biztos. Tehát ezt én megláthattam, megértettem, hogy a fordításbeli újítások nemhogy jobbítottak volna az íráson, érthetőbbé tették volna, hanem inkább rontottak azon. Ez meg is van írva a biblia.hu-n a Károly Gáspár fordításról szóló ismertetőben, hogy a Károly Gáspárnak a revidálásai hát inkább rontottak azon, mint javítottak volna. Pedig Károly Gáspár is elmondja, hogy az ő fordítása nem tökéletes. Mégis azt mondhatom, hogy a legtökéletesebb biblia fordítás a Károly Gáspár fordítás. Nekem elfelől nincsen kétségem. De Károly Gáspár azt mondja arról a fordításról, amit ő írta, hogy az sem tökéletes. Azt mondja, hogyha az fordításban tévelgettem, és azt célt nem találtam, azt ne tulajdonítsák az én vakmerőségemnek, hanem inkább az én balgaságomnak, az én nyomorúságomnak, vagy valami ilyesmi. Nagyon szerény és alázatos ember volt Károly Gáspár. És ő leírta úgy, ahogy leírta, 1590-ben adták ki a Bibliát, a következő évben teljesült az ő kívánsága. Azt mondta, hogy az Úr csak addig éltessen, míg a Bibliát kibocsáthassam, vagy valami ilyesmi. És utána készen állok meghalni, és az Úr Jézushoz költözni. Tehát egy nagyon-nagyon gyönyörűséges lelkű ember volt Károly Gáspár, az teljesen biztos. És ez meg is történt, 1590-ben elvégezte a fordítást, és a következő évben az Úristen meghallgatta az ő szíve kívánságát, és hazavitte őt. Nem halt meg, hazavitte őt. És utána aztán jöttek a különböző revideálások. A legnépszerűbb revideálás az 1908-as revideálás, legismertebb revideálás az 1908-as Károly Gáspár revideálás. De már ott is olyan különbségek vannak, abban a fordításban már megjelenik a szellem szó. Korábban nem volt szellem a Károly Gáspár fordításban egyáltalán. Hogy miért nem volt, arról többször beszéltem, hogy miért nem akarta Isten, hogy Károly Gáspár, akár Káldiános szellemet fordítson, és miért használtak ők lelket és szent lelket. Ugyanis az Úristen tudta, hogy a magyar nyelvben, a mi nyelvünkben, a mi anyanyelvünkben a szellem szóhoz milyen tartalmak lesznek asszociálva, és ő az ő lelkét nem akart, hogy a magyar ember összevegyítse azokkal a tartalmakkal. Ez az egyszerű válasz arra a kérdésre, hogy Isten miért nem akarta, hogy Károly Gáspár szellemet fordítson, és a lelket fordított ő. Noha az angolban ugye spirit van, meg gondolom a németben is, tehát ezen lehetne vitázni, vannak különböző, tehát a görögben, meg a héberben, meg minden meg van különböztetve, de ez legtöbbször sokkal több félreértést szül, mint értelmet és bölcsességet sajnos. Na hát, és jöttek az új fordítások, és nagyon sok biblia fordítás, hogy igazából újabb fordítás, nagy mértékben a Károly Gáspár fordítása épül különböző újításokkal, és mindegyik fordítás valamivel hivalkodik. Egyik azzal hivalkodik, hogy ő a legpontosabb, leghűségesebb az eredetihez, a betűhöz, ugye a görög, meg az ógörög, meg a héber, meg nem tudom én milyen fordításokhoz. Tehát mindegyik fordítás valamivel hivalkodik és dicsekszik, hogy az övét könnyebb olvasni, az övét egyszerűbb, és így tovább, és így tovább. És így történt az is, hogy én elkezdtem beszélni Istenről, de nem csak én, hanem sokan mások, hála Istennek, és újabb biblia fordítások születtek. Mert hogy amikor én beszélek a magasságos Istenről, és az ő egyszülött fiáról, az én megváltomról, akkor én is a Biblia alapján beszélek, de legfőképp az alapján, amit én személyesen megélek, és ebből létrejön egy újabb fordítás, aminek vannak előnyei, és vannak hátrányai is. Az előnye az én fordításomnak, az én bizonságomnak, hogy bizonyos emberek jobban értik az én szavamat, mint más emberek szavát. És igen, tehát olvasom a Bibliát, és kaptam megértéseket, kijelentéseket, és mai nyelvezettel elmondtam azt, amit oda le van írva, hogy az mit jelent. Új nyelvezettel, modern nyelvezettel. És némelyek azt értik, némelyek pedig azt nem értik. Némelyeknek nem jó az én nyelvezetem, sőt, némelyeknek annyira nem jó az én nyelvezetem, hogy valósággal fellázadnak, és azt mondják, hogy antikrisztus vagyok, vagy hamis proféta. És hát nincs, amit csinálják, ezt el kell fogadjam. Hát, hogyha ő ezt így látja, akkor ha megütöm, sem látja ő másképp. Ezt így látja, és ennyi. Nincs, amit csináljak. Aztán, hogy az Úr bizonságot teszi az én szavaim mellett, hogy azok tőle vannak, vagy nem, az egy másik kérdés. Eddig többször bizonságot tett, és kívánom, hogy ezután is legyen ez így, hogy tegyen engemet méltóvá arra, hogy ő bizonságot tessen az én szavaim mellett. Még ha azok nem is tökéletesek. Szóval én jobban tudom. Az, hogy én jobban tudom, azt jelenti, hogy például meghallgatom a barátom bizonságát az interneten, amiről beszél, és az bennem is begyújtja a szikrát. Én értem, amit ő mond, de azt is látom, hogy amit ő mond, s ahogyan azt ő mondja, nem mindenki érti. Nem mindenki érti úgy, ahogy én megérthettem. És ezért én elmondom ugyanazt, amit mondott az én barátom, legyen az bármelyik barátom, vagy bizonságtevő, akár egy amerikai bizonságtevő, aki vallástól függetlenül bizonságot tesz az élőisten kegyelméről, az ő szabadításáról, az ő tanításáról, a megváltásról. És elmondom azt, amit ő mondott, egyszerűbb nyelven, olyan nyelven, ahogy én azt megértettem, megérthettem, és azt én továbbadom, mert én jobban tudom. Hát én magamnak jobban tudom, az biztos. Az, hogy neked jobban tudom-e, hát az már nem teljesen biztos. Érthető emberek, hogy mi az, hogy nyelveken szólás, mert Pál apostol beszél a nyelveken szólásról, és Péter apostol beszél arról, hogy az álhatatlanok Pál apostol szavait kiforgatják, csűrik és csavarják, és hazuggá teszik Istennek a kijelentését. Mert a Pál apostol szavaiban vannak némely nehezen érthető dolgok, amelyeket az álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, és kiforgatják azokat, és hazugsággá teszik. Tehát beszélő a nyelveken szólásról, az új nyelvekről. Hát mik az új nyelvek? Hát az új nyelvek például az, hogy van egy ember Sepsiszentgyörgyön, van egy kedves hölgy Sepsiszentgyörgyön, és ő elmondja, hogy mi az, amit ő megértett. Azt mondja Pál apostol, ami hitből nincs bűn az. Amit tudunk, azt mondjuk, amit láttunk, arról teszünk bizonságot. Ez a kedves hölgy, a kedves barátom Sepsiszentgyörgyön elmondja azt, amit ő megértett, amit az ő szívében munkál a mindenható Isten. És az egy új nyelvezet, egy új akcentus, és ő érti. Ő jobban tudja, mint én. Hát a maga szemszögéből jobban tudja ő. Érthetőbb az számára, amit ő mondhat ki, mint amit én mondhatok ki. Ugyanakkor vannak még némelyek, akik számára például az Ildikó nyelvezete sokkal érthetőbb, mint az én nyelvezetem. Sajnos megvan bennem egy kis talán a farizeusság, vagy lehet, hogy jó kicsit, fogalmam sincs, Istennek a tudója. Ami nem biztos, hogy túl előnyös. Annál is inkább, hogy azért régebb óta vagyok azon az úton, és néha ugye még fel is fúvalkodtam ugye az ismeret által, amit nem akartam, és amit kívánom Isten tőlem teljesen elvegyen. Maradjak, legyek szelíd és alázatos, nem, hogy maradjak, hanem legyek szelíd és alázatos, hogy úgy tudjak beszélni az ő szaváról. De elképzelhető, hogy vannak újak, sőt, látom, nem olyan elképzelhető, látom, hogy vannak újak, új bizonságtevők, akik jobban tudják, mint én. Tényleg jobban tudják, mint én. És én csak úgy néha hátradőlök, és csak úgy ámulok és bámulok, hogy imé itt jön egy gyermek, akár magyarországi, akár erdélyi, aki jobban tudja, mint én. És olyan jól elmondja, ez egy újabb nyelvezet, egy újabb nyelveken szólás, új nyelveken szólás, új nyelvezettel mondja el azt, amit ő megértett. Nem beszélve arról, hogy az Úristen azt is megadja nekünk, azt az ajándékot, hogy kapunk új példabeszédeket, új allegóriákat, ilyen hasonlatokat, meg metaforákat, amelyekről mi beszélhetünk. És ez is új nyelveken szólás, és nem mindenki érti. Tehát néha az Úristen megadja azt, hogy ha valakivel beszélek, ő figyelembe veszi annak az embernek a szakmáját, annak az embernek a jelenlegi helyzetét, az ő értelmi képességeit, és úgy fogok beszélni, hogy ő megértse. Egy olyan nyelven, új nyelven, amit ő megért. És ezt mutatta nekünk a mindenható Isten, hogy ez a nyelveken szólás. Az a nyelveken szólás, amit Jézus is gyakorolt. Mert arról nem tudunk, nem tud senki semmit, hogy Jézus érthetetlen nyelveken beszélt volna, úgyhogy még ő se értse, hanem értelmes nyelven mondott különböző példabeszédeket, allegóriákat, hasonlatokat, példázatokat, amelyekkel tanított, sőt meg van írva, hogy Jézus megnyitá az ajkait példázatokra, és példázatok nélkül nem mondott semmit. Ő így tanított. Tehát ezek voltak a nyelveken szólások. Jézusnál mindig új nyelven szólt, a földművesekhez a földművesek nyelvén szólt, a halászokhoz a halászok nyelvén szólt, és így tovább, és így tovább. És mi is, hogyha van bennünk alázat a Teremtőnkkel szemben, akkor nekünk is megadatik az, hogy új nyelveken szóljunk, és úgy beszéljünk, hogy abban az adott szituációban az találó legyen, és hasznos legyen. Akár a szembesítésre, akár a feddésre, akár a vigasztalásra, akár a bátorításra, akár a tanításra, ahogy mondja Pál apostol. Szóval ezt jelenti az, hogy én jobban tudom. Tehát, és tudom, hogy ez van fordítva is, hogy némelyek meghallgatják az én bizonságaimat, ami inspirálja őket, és elmondják ugyanazt, amit én mondtam, szegényeket meg is vádolják jó keményen, mostanában főképp megint jön a hadjárat, ugye, hogy vádolják a bizonságtevőket azzal, hogy engemet követnek. Holott, hangsúlyozom, holott, a bizonságtevők, akik beszélnek, azoknak van személyes vezettetésük, kapnak álmokat, kapnak értelmet az álmokhoz, és elmondják, kapnak kijelentéseket, ők maguk. És olyan személyek, akik nem kapnak Istentől, mert nem voltak áltatosak, vagy nem áltatosak, akiknek nincsen személyes kapcsolat, akik azzal foglalkoznak, hogy más munkáját véleményezik, ahelyett, hogy ők is beállnának a szőlő sorba, és azt végeznék, amivel Isten megbízta őket. Tehát olyan emberek, akiknek nincs meg a személyes kapcsolat, és nincsen olyan tartalom, amit ők kapnak az Atyától személyesen, azzal foglalkoznak, hogy vádolják a bizonságtevőket, hogy engemet követnek, meg hogy elég csúnya jelzőket használnak, és az igazság az, hogy Isten, akik megengedte, de megengedi az ő gyermekeinek is, hogy védjék magukat a Krisztus szavával. Tehát a próbatétel az nem hiába van, arra van, hogy a Isten gyermeke megvédje magát, védekezzen azzal, amit kapott ő a Krisztustól. Szóval vádolják őket, szegényeket, hogy engemet követnek. És engemet is vádolhatnának azzal, hogy én nem tudom, én melyiket követem. Mert van olyan, hogy meghallgatok valamit, egy bizonságot, és az engemet inspirál. És elmondom ugyanazt más nyelvezettel. Vagy hozzáteszek még valamit, amit én kaptam, még pluszban megértést. És, de ezt Isten nem tiltotta meg. Sőt, azt mondta, hogy ebben örömködjünk. Azt mondja, ha ti találkoztok, akkor mindeniteknek legyen egy kijelentése, egy nyelveken szólása, egy éneke, egy zsoltára, egy megértése, egy magyarázata, és mindenek az épülésre legyenek. Tehát ezt mondja Pál apostol, ezzel nincsen semmi gond, és az igazság az, hogy én nem szeretnék ebből nagyon humort csinálni, annál is inkább, hogy a kedves barátomat pontosan úgy fordították el tőlem, de nem csak tőlem, hanem a többi bizonságtevőtől is, akik szeretik őt, és akik mostanig még hűségesek maradtak Istennek a bizonságaihoz, és nem hallgattak el. Úgy fordították őt el, hogy elkezdték kívülről piszkálni, hogy ő engemet követ, és így hatást gyakoroltak az ő egójára, hogy lázadjon fel ellenem, és azok ellen, akik az ő barátai voltak, és akik szeretik őt. Pedig Jézus nem azt mondta, hogy akkor mi szakadjunk szét egymástól, és szúrjunk kést egymás hátába, meg egymást nevezzük különböző neveken, csúnya neveken, ugye, mi Isten gyermekei. Ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy abból ismerik meg, hogy ti az én barátaim vagytok, az én gyermekeim vagytok, hogy egymást szeretitek, és egymás lábát megmossátok. Azt mondja a barátom egy másik kedves barátomnak, hogy azt mondta neki az Úristen, hogy váljon le tőlem, hogy tőlem le akarta választani. És gondolkodás nélkül azt mondja a másik barátom erre, hogy te ne haragudjál, de én a barátaimat el nem hagyom. Én a barátaimat el nem hagyom. Hogyha ő engem el akar hagyni valamiért, ő megteheti, és el kell fogadjam, hogy ő engemet elhagyott, engemet megtagadt, de én nem fogom őt elhagyni. Miért? Azért, mert az Úr Jézus sem hagyta el a barátait, és ő sem mondta az apostolnak azt, hogy egymást hagyják el, hanem ellenkezőleg, hogy mossák meg egymás lábát, és nekem is többször megmosták a lábamat az én barátaim. Olyanok is, akik utánam jöttek, később jöttek, mint én, de mégis Isten használta őket arra az ő alázatokon és szerítségükön keresztül, hogy megmossák az én lábaimat. Azáltal, hogy ők hűségesen kimondták azt, amit neki Isten mondott, és sokszor úgy, hogy nem is tudtak arról, megmosták az én lábaimat, mert én meghallgattam, hogy ők mit mondtak, és azáltal nekem szembesülésem volt az én bűnömmel, az én gonoszságommal, és Isten engemet meggyógyított. Nem engedte, hogy tovább menjek a tévegésben, a rossz úton. Tehát Isten ezt mondta, hogy szeressük egymást. És ez nem jelenti azt, hogy folyton sülve-főve egymással vagyunk, és egymást zavarjuk egymást a munkában, mert mindenkinek más-más az elhívása. De attól szeretjük egymást is, egy lélekben vagyunk, és én, amikor hallgatom a bizonságtevőket, én felismerem, én nem őket hallgatom, én nem Anna Máriát hallgatom, nem Terikét hallgatom, és nem Anikót hallgatom, és nem Gabriellát hallgatom, hanem az Atyát hallom, az Atyának a lelkét hallom ő bennük. És vigyázzatok, hogy titeket ne ingereljenek ilyen örültségekkel, ilyen bolondságokkal, hogy engemet követtek. Főképp, hogyha nektek van bizonságotok a mindenható Istentől, akkor örüljetek annak, és szabad örülni az én bizonságomnak, mert nekem is szabad örülni a ti bizonságotoknak. Mert ti új nyelveken szóltok, nem éppen úgy beszéltek, mint ahogy én beszélek. És ez teljesen rendben van. Teljesen rendben van. Tehát mondom, hogy többen ilyen szép hőzikék ugrabugrálnak itt előtte. Jaj, de gyönyörűséges. Na ez, amikor az Atya megdicsőíti az ő gyermekét. Itt van mellettem, és hallgatja, miről beszélek, itt az erdőben. Az őzike. Nem győzike, nem az őzike. Kettő is ráadásul. Én sem félek tőlük, s ők sem tőlem. Medvét nem láttam ma még, de mostanában szinte minden nap látok. Zárójel bezárva. Tehát úgy volt kedves az Atyának, hogy gyönyörködjünk egymás bizonságaiban, hogyha én igazat szólok, ha én az Atyából szólok, akkor aki hallgatja az én beszédemet, az nem engemet követ, vagy nem engemet dicsőít, hanem az Atyának örvend, az ő kijelentésének örvend, és fordítva is így van. És én a magam részéről nyilván jobban tudom, mint te, de te is a magad részéről jobban tudod, mint én, mert ami benned megfogalmazódik, és amit te elmondhatsz, az már a tiéd. Az a tiéd. És az érthetőbb számodra, és némelyek számára szintén érthetőbb az, ahogy te mondod, mint az, ahogy én mondom. És ez Istennek a dicsősége az ő gyermekeiben, ami állandóan megmutatkozik, hogyha mi hűségesek vagyunk hozzá. És tényleg vannak ilyen megakadások, és nekem is volt ilyen, bár tényleg Isten ments, én könyörgöm Istenhez, hogy nehogy megakadjak, mert nem tudom, engem ki fog felébreszteni, tényleg. Egyrészt, hogy kemény fejű vagyok, és hát na mindegy, kár is erről beszélni. Tehát Isten könyörül rajtam. De látom, hogy vannak megakadások, megbotlások, elhallgatások, és annyira fáj emberek, mert annyira gyönyörűséges, amikor hallom valamelyik barátomat, vagy utitársamat beszélni arról, amit ad neki a mindenható Isten, és tudom, hogy én nem tudnám úgy elmondani, Annál is inkább, hogy én nem voltam éppenséggel minden lében kanál. Tehát valamiben ők voltak kanalak, én nem voltam, és arról ő jobban tud beszélni, és hitelesebben tud bizonságot tenni, és erre óriási szükség van. Erre óriási szükség van, hogy ők, ahogy azt kapják, arról tegyenek bizonságot, mert ők tudják azt a legtisztábban szólni. Azon a nyelven ők tudják a legtisztábban szólni, mivel nekik van erről tapasztalatuk és meggyőződésük, és nem nekem. És látom, érzem azt, hogy mekkora veszteség az, amikor valaki hallja, és tudja, és érzi, hogy kéne beszéljen, és nem beszél, és nem szól. Mert tudom, hogy sokan vannak még, akik az ő nyelvén megértenék az igazságot, de én nem tudom úgy elmondani, mint ahogy ő elmondja. Ez óriási veszteség. Nem beszélve arról a veszteségről, ami nagyobb veszteség, hogy elsősorban mindenki saját magáért szól. Én is saját magamért szólok, a saját lelkemért kiáltok. Nekem van szükségem arra, hogy Isten megnyilvánuljon általam, és engemet emlékeztessen arra, ami aktuális, ami most ebben a momentumban van, ami az én lelkemben probléma, vagy ami az én lelkemben öröm. Nekem van szükségem elsősorban arra, hogy Isten engemet erre emlékeztessen, hogy én is erről beszéljek, hogy az elmém le legyen fegyverezve, és én fel sem tudom fogni, némelyik panaszkodnak, hogy nem érzik jól magukat, mert mostanában nem tettek bizonságot. Én nemhogy nem érzem jól magamat, én egyenesen depressziós vagyok. Hát ha én nem tettek bizonságot arról, hogyha az életről nem beszéltek, akkor én a halálról kell beszéljek, a halott dolgokról kell beszéljek. Én nem is tudom, hogy némelyek hogy bírják több napon keresztül, vagy több héten keresztül, hogy nem beszélnek Isten dolgairól. És főképp úgy, hogy némelyek meg is vallják azt, hogyha ők az interneten nem beszélnek, akkor a valóságban sem beszélnek, a hétköznapokban sem beszélnek. Úgy még kevésbé. Én nem tudom, tehát én egyszerűen azon csodálkozom, hogy némelyek még élnek. Azok után is, hogy elhallgattak akár több hete, vagy több napja. És ami engemet úgy még kicsit zavar az, hogy néha úgy érzem, hogy mint hogyha elvárást helyeznék én a barátaimra, és ezt semmiképpen nem szeretném. Semmiképpen. Hogyha valaki úgy érzi, hogy neki elege volt ebből, csinálj azt, amit akar tényleg. Én azt szeretném, hogy aki beszél, főképp az interneten, mert ugye én többnyire az interneten beszélek, a élőben is beszélek, amikor van alkalom, lehetőségem, szívesen beszélek élőben is. De többnyire az interneten beszélek. Én azt szeretném, és tudom, hogy ebben egyetértésben vagyunk az atyával. Hogyha valaki beszél, az úgy beszéljen, mintha tényleg megtalálta volna a szántóföldben elrejtett kincset. Hogy neki van, amiről beszélni. Neki van, amiről beszélni, mert ő megtalálta a szántóföldben elrejtett kincset, és örömmel olyan nehéz visszaemlékezni arra, hogy milyen volt gyermekkorunkban, óvodáskorunkban, amikor láttunk valami újat, találtunk valami újat, és alig vártuk, hogy azt elmondjuk, sőt azt mondtuk egymásnak, hogy ne mondd el senkinek, még azért is elmondtuk. Örömünket leltük abban, hogy elmondjuk, hogy mi az, amit mi találtunk. És sokan megtapasztalták azt, hogy a szántóföldben eredett kincs az valóban egy olyan kincs, ami a legértékesebb kincs. És helyrehozta az ő életüket, a lelküket, valamennyire helyreállította és gyógyította a testüket is, meg minden. És azok után valakit arra kell bíztatni, vagy netán zsarolni, hogy beszélj. De miért, emberek? Ez nekem is olyan nagy teher, tényleg. Nem akarok panaszkodni, de nekem is néha olyan teher, hogy én valakit kell győzködjek arról, hogy beszéljen. Hát ő nem érzi, hogy az ő érdeke az, hogy ő beszélhet. Hogy beszélt Istennek a dicsőséges dolgairól, amiket ő megtapasztal. Hát ez az ő érdeke. Tehát én hogy győzködjek valakit arról, hogy beszéljen, Isten beszédével éljen. Mert ha nem Isten beszédével él, akkor a testnek a beszédével megy a halál felé. Szó szerint ez történik. Mert amikor az ember beszél, ő csak hiszi, hogy beszél. A világi ember, amikor azt hiszi, hogy beszél, ő csak hiszi, hogy beszél, mert abban a szóban, hogy beszél, benne van az, hogy él. Az ember él. De hogyan élhetnék én olyan beszédekkel, amelyek nem az élettől vannak, nem Istentől vannak. Emberek, az nem élet, amikor én a hiába valóságról beszélek megállás nélkül. Az nem élet. Amikor én a rothadást véleményezem, hogy hát ez már 2 éves, az meg 28, az meg jövőben fogjuk majd mit tudom én levágni, vagy nem tudom én mit csinálni. Tehát a halálról, az elmúlásról, a rothadásról, amikor az ember vélekedik, akkor nem beszél. Mert aki beszél, az él, emberek. És élni csak Isten beszédével lehet. És ezt az elhívást kaptuk, hogy éljünk Isten beszédével. Mostanig haldokoltunk a halott dolgokról való csevegésekkel, mert folyton olyan dolgokkal foglalkoztunk, amelyek a halálban tartanak, amelyek a matériában tartanak, és ugye hát erre van bizonyítékunk. És pedig az, hogy hát öregedtünk, tehát nem fiatalodtunk, mostanában inkább öregedtünk, és nem erősödtünk, hanem inkább gyengültünk, és nem lettünk illatosabbak, hanem inkább büdösebbek. Tehát van bizonyítékunk arra, hogy mostanig, amit mi beszédnek hittünk, az nem beszéd volt, mert nem beszéltünk, hanem csevegtünk halott dolgokról, és azáltal öregedtünk, gyengültünk és betegedtünk. És akkor most megkaptuk a lehetőséget arra, hogy éljünk Isten beszédével, tehát beszéljünk. És akkor valakit én kell biztosak arra, hogy te, nem, gyere, élj te is, mi nem akarsz élni, gyere, élj te is, támadjál fel a lelki halálból. Hagyd a fenébe, ki mit gondol, kinek mi a véleménye, ne azzal foglalkozz. Amúgy is megvan írva, hogy Isten gyermekei bolondok, ugye ő a bolondokat választotta. Mert a túl normális emberek, ők túlságosan ragaszkodnak a normákhoz, a halálnak, a romlásnak, a rothadásnak, a normáihoz. És azt mondja, hogy Istennek a bolondsága nagyobb az embereknél, nagyobb az emberek bölcsességénél. De ezt tényleg fontos vállalni, az ember vállalja, hogy őt nem zavarja, hogyha bolondnak nézik őt. Nem zavar, hogy bármit gondolnak, mert sokkal fontosabb számára, hogy az ő teremtője mit gondol róla. Annál semmi sem fontosabb, hogy a teremtőnk rólunk mit gondol, mert ő az ő gondolatát ki is fejezi, kinyilvánítja nekünk a lelkünkben. Mert hogyha Isten jót gondol rólam, vagy értem, vagy felőlem, azt én érzem is, van békességem, van lelki békém. Szóval ennyit arról, hogy én jobban tudom, mint mások, ugyanúgy te is jobban tudod, ez nem azt jelenti, hogy te egoista vagy, hanem azt jelenti, hogy te egy sajátos nyelvezettel értetted meg azt, amit Isten neked mondott, és én például, amikor hallgatom a bizonságtevőket, én noha a szavak különböznek, az akcentus is, a dialektus is különbözik, én nem látok ellentmondást. Nem hallom azt, hogy ő másról beszélne, nem azt hallom, hogy ő másról beszélne, hanem azt hallom, hogy ugyanazt mondja, amiről én is beszélhettem, csak ő más nyelven mondja, más megközelítéssel, más hasonlatokkal, más szavakkal fejezi ki ugyanezt. És itt jön be egyébként még az is, hogy milyen nagy hatalom az számunkra, hogy nem vagyunk összekötve. Tehát noha a lélek összekapcsol minket, tehát az Úristen felfűz az ő lelkére, az ő szent lelkére minket, mint igaz gyöngyöket, de nem vagyunk összekötve, tehát egymástól függetlenül is tudunk beszélni, Isten beszédével élni. És azáltal próbálják elképzelni, mint a telefon hálózatok esetében, hogy van a lefödöttség, a térerő és lefödöttség. Hogyha valaki ugyanúgy mondja, mint ahogy én mondom, Magyarországon, Debrecenben, Szegeden és különböző helyeken, udvarhelyen, ahogy én mondom, azáltal hát a lefedettség nem nő, hanem inkább férfi. Azért férfi, mert ugyanúgy szólják, mint én, és azt, amit én szólok, ahogy én szólom, az nem kell ugyanúgy mondja még valaki. Mert amit én beszélek, azt udvarhelyen is, akik ezt így megérthetik, meghallgatják az interneten, vagy akár Beijingben is, Pekingben, hogyha valaki hallgatja a beszédemet, meg tudja hallgatni. De azáltal, hogy valaki ugyanabból a lélekből szól, Isten lelkéből szól, de más nyelvezettel, akár, mit tudom én, intelligensebb módon, vagy műveltebb, vagy mit tudom én, tudományosabb megközelítéssel, vagy akár parasztibb módon, teljesen nyersebb módon, teljesen mindegy, azáltal nő a lefödöttség. Mert azt mondja a kedves hallgató, hogy te, én Attilát hallgattam, próbáltam, egyszerűen nem ment, nem is tudom hallgatni, mert zavar, ahogy beszél, ahogy hadar, nem tudom hallgatni. De hallgattam Anna Máriát például, és vagy Gabriellát, vagy Józsefet, vagy Hajnit, vagy a egyiket, vagy a másikot, és azt tetszett, megértettem, ahogy mondta, azt úgy megértettem, de ahogy Attila mondja, azt úgy nem értem. És ezáltal nő a lefedettség, világszerte, a lefedettség nő. Tehát nem úgy nő, hogy mindenki úgy kezd beszélni, hogy én beszélek, mert nincsen szükség erre. Erre nincsen szükség. Arra azonban szükség van, hogy az ember ne vallásos módon, ne ilyen szabályokhoz kötötten beszéljen, hanem érződjön, hogy ő gyermek, hogy ő lélekből szól. Erre szükség van. De erre is végtelen sok lehetőség van. Végtelen, féktelen sok lehetőség van, hogy valaki gyermekként szóljon, gyermekként beszéljen Isten gyönyörűséges dolgairól. És azáltal a világ hallja, mert sokan vannak megrecsenve, és sokan lesznek megrecsenve, megint kemény szorongatatás következik, már most is van, ugye, mert olyan idő van itt nálunk felé is, hogy az eső nem akar megállni, földcsuszamlások, katasztrófák történnek, ugye, mire felhívtuk a figyelmet annak idején, mert Isten nekünk megmutatta, hogy ez következik. És az emberek keresik az igazságot, csak akkor keresik a doktor professzoroknál meg minden, de vannak emberek Székelyföldön is, és Magyarországon is, akiknek már tele van a hócipőjük a professzorokkal. A doktor professzorokkal, tele van a hócipőjük a pásztorokkal, a karizmatikus megmondó emberekkel, és vágynak arra, hogy valaki egyszerűen, gyermeki módon elmondja azt, amit ő lát. És amit ő láthat, és Isten nevében szól, és elmondja, hogy figyelj meg te ezeket, én Istentől kapom ezeket a kijelentéseket, és én sem értek mindent, de ott van velem is, megvigasztal is. Amikor bejött az életembe, akkor megmutatta, hogy engemet mi választ el tőle. És hát megláthattam, hogy én nem voltam éppen olyan jó ember, mint ahogy gondoltam. Megláttam a bűneimet, a gyarlóságomat, és szembestetés elvette azokat, megszabadított különböző dolgoktól, és érzem a szabadságot a lelkemben, és azt is érzem, hogy beszél hozzám, és van nyugalmam, bármi is jön, földcsuszamlás, vagy vihar, vagy tornádó, vagy bármi is jöjjön, nekem békességem van, mert tudom, hogy előbb-utóbb ez a földi élet véget fog érni, de nekem van reménységem arra, hogy engemet vár az én megváltóm, mert ki van fizetve a váltságdíj, értem? Az összes kárért ki van fizetve, amit én okoztam, ki van fizetve a kártérítés? Ki van fizetve a váltságdíj a bíróságon? Nem kell rabságba, örök rabságba vonuljak, nem kell börtönbe vonuljak, mert a legdrágább vérrel a mindenható Isten kifizette a váltságdíjat, értem? Tehát én nem kell bűnhődjek a bűneim miatt, mert Isten maga bűnhődött, én érettem, amikor testélet Jézusban. Elhordozta az én bűneim terhét. És ezt úgy teljesen lazán elmondom, hogy ez pont olyan, mint a bíróságon, amikor valaki el van ítélve, és bejön valaki a bíróságra, és azt mondja, hogy bíró úr, menje az óvadék Attiláért, és azt mondja a bíró, hogy 100 000 lej, hatalmas pénzösszeg, új lej. Hatalmas pénzösszeg, és gondolja, hogy azt nincs, aki kifizesse. És azt mondja az ember, hogy bíró úr, ezt a pénzt kifizetem, ezt a váltságdíjat, ezt az óvadékot kifizetem érte. És azt mondja a bíró, hogy elfogadom. Tehát ezt legálisan, törvényesen elfogadom. Mert kifizettem az ember a kártérítést a bűnös Attiláért, ugye? Ez történt a bíróságon. És azt mondja az ember, hogy te figyelj meg, kifizettem a kártérítést, érted, az óvadékot letettem, szabad vagy, és nem kötelezhetem, hogy engemet kövess, mondja az, aki kifizette a váltságdíjat, értem. Nem kötelezhetem, hogy engemet kövess, azonban, hogyha engemet követsz, akkor te sosem fogsz visszaesni abban mocsokba, amiben voltál, és te szabad leszel, és az életre viszlek téged. Az élet keskeny ösvényén viszlek téged, ha követsz. Nem kötelezhetlek, mert az, a mennyország az nem kötelező senkinek. Van, létezik, ingyen van, de nem kötelező. Azonban, ha te engemet követsz, akkor elviszlek, és meg fogod látni azt a dicsőséges helyet, azt a létállapotot, amit az Úristen elkészített az őt szeretőknek, az ő gyermekeinek. Ez Istennek az ígérete. Ezt elmondtam teljesen egyszerűen, nem kellett semmilyen szertartás, nem kellett orgonaszó, nem kellett gitár, semmi nem kellett. Egyszerűen elmondtam. És aki ezt hallotta, éppen most hozhat döntést, hogy neki ez kell-e, hogy neki erre van-e szüksége, vagy hogy vajon neki még lesz egy ilyen lehetőség, hogy valaki ilyen egyszerűséggel elmondja neki azt, hogy van egy ilyen lehetőség, és kívánna-e élni vele a lehetőség, annál is inkább, hogy nem tudja, mikor fog meghalni. És hozhat egy döntést, hogy igen, ez engemet is érdekel, és a saját szavaival elkezd fohászkodni az élő Istenhez, és segítségül hívja az Úr Jézus nevét, hogy elkezdi olvasni a Bibliát, a négy evangéliumot, elkezdi olvasni, és imádkozik Istenhez, hogy kapjon megértést, kapjon szent lelket, hogy értse meg, hogy ne kelljen semmilyen emberi szervezethez tartozzon, semmilyen valláshoz, hanem egyszerűen, mint gyermek, ahogy az apuka a gyermeknek elmagyarázza a matekot, úgy elmagyarázza mindent, hogy Isten neki az igazságot, és megértett mindent vele, és megmutat mindent, ami őt elválasztja az élettől, és elvesz tőle mindent, és megtisztítja az ő lelkét, és tanítja, és megörvendezteti, mert ezt adja mindent, hogy Isten már most az őt keresőknek. Ennyire egyszerű az igazság, emberek, és a nyelveken szólás, az új nyelveken szólás, és mindenkinek van lehetősége arra, hogy úgy mondja, ahogy neki adja mindent, Isten, teljes szabadsággal, teljes hittel, teljes meggyőződéssel. Nem kell semmilyen sémát követni, mert ahogy mondja Jézus, a Szent Lélek, aki azt megkapta, azt az ajándékot, az megtanít mindenre személyesen, és eszünkbe jutatja mindazokat, amiket Jézus mondott, és úgy beszélünk ő általam. Én is most a Szentlélek által szóltak, nem tudok én így beszélni. De Isten, amikor ott van bennem a hajlandóság, és kívánok szólni, akkor adja a szavakat az ő láthatatlan lelke által. Adja a kijelentést, adja az örömet, és adja a békességet arra, hogy beszéljek az ő beszédével, éljek. Mert mostanig, amit csináltam, az haldoklás volt, intenzív haldoklás, az emberek beszédei által, a test beszéde által. Kérdés az, hogy te akarsz-e Isten beszédével élni, ha igen, akkor fohászkodj hozzá, ahogy megvan írva. Mindaz, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, megtartatik. Meg fogsz kapni mindent. Ha vágysz erre, ő megad mindent. Megmutatja, hogy számodra mi a soron következő. Mit kell tegyél ahhoz, hogy megszabadulj mindentől, amit téged elválaszt tőle, és megad mindent, hogy megértsd az igazságot, és növekedj abban, és tudd felvállalni az igazságot. Mert az igazi öröm az, amikor az ember már nem csak hallja, hanem fel is vállalja, magára is ölti az igazságot. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!